Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Buza Sándor Menni Enni című műsora ezúttal hajós napot tart. Azzal kezdünk, hogy elindult áprilisban a hajózási szezon az országban, ebből kifolyólag pedig a magyar hajózási szakmai sereg szemlét tartott. Fillér Zoltán, a Személyhajósok Szövetségének főtitkára, Buza Sándor vendége.
Köszöntöm Önöket! A Magyar Hajózási Országos Szövetség és a Személyhajósok Szövetsége tegnap tartotta a hagyományos szezonnyitó rendezvényét, a Dunai Kirajzást. Az esemény keretében a budapesti személyhajós flotta hajói vonultak fel egy alakzatban a Duna belvárosi szakaszán. A látványos parádé mellett a szakma képviselője a stratégiai fontosságú rakpart fejlesztésekről és az ágazat jövőjét érintő kérdésekről is tájékoztatást adtak. Hát ők a tájékoztatást adta, az konkrétan Fillér Zoltán, a Személyhajósok Szövetség a főtitkára, aki itt van. Szervusz, Zoli.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Adtál tájékoztatást?
Adtam tájékoztatást.
Jó, mielőtt a tájékoztatásról beszélsz, jól sikerült minden a tervek szerint ez a látványos felvonulás, amit hát ugye most már 6. éve minden évben megrendeztek.
Igen, ez a 10. éve, de nem minden évben volt, mert Covid alatt.
Hát akkor ugye... jó, hát a Covid alatt semmi nem volt.
Igen.
Akkor még
hát
a Covid alatt én sem öregedtem például, az úgy kimaradt. Tehát én mindig egy évvel kevesebbet mondok, mert...
Mi régen találkoztunk, de megismertelek, tehát egy abszolút oké.
Hány hajó vonult föl?
25-en voltunk. Jól sikerült, annak ellenére, hogy szombaton is gyönyörű, szép, szélmentes, napsütéses idő volt. Ma hétfő van, ma is szélmentes, gyönyörű, szép, napsütéses idő volt, vagy van, de tegnap volt egy 60-70 km/h szél, de ezt leszámítva azt gondolom, hogy jól sikerült, és sokan is voltunk.
A folyón, én persze nem értek hozzá, a folyón egy ilyen erejű szél az mindig veszélyesebb, vagy nehezebben kigurulható?
Nem mindegy, hogy honnan fúj, és ez okozhat gondot. Azt gondolom, hogy ez abban az esetben problémás, amikor egy ilyen szorosabb alakzatban mennek a hajók, de látványban csak. Tehát ez azért fontos, hogy nem a biztonság és az a veszély az nem így merül fel, hanem inkább látványban nem olyan szép. Mi megálmodtunk előtte pár héttel egy olyan alakzatot, amit szerettünk volna.
És hol gyakoroltátok? Éjszaka, vagy ez sehol?
Nem, ezt
modellezve.
Alapvetően éjszak egyébként sokkal több hajó megy egyszerre a Dunán, mint egyébként ezen a kirajzáson. Ez egy érdekes dolog. Körülbelül 80 olyan hajó van itt Budapesten, aki ezt a helyi ilyen turizmust kiszolgálja. Ebből csak 25 volt, de 25 volt tegnap. Megálmodtunk egy alakzatot, és azt néha sikerült tartanunk, de azt gondolom, hogy mindenkinek jó élmény volt az utasok részéről, hogy ott ennyi hajót egyszerre, és úgy valahogy részesei voltak ennek.
Milyen fajta hajózást koordinál a Személyhajósok Szövetsége?
Koordinálni alapvetően nem koordinálunk, mi egy érdekvédelmi szervezet vagyunk, tehát azok a cégek, akik tagjaink, az ő érdekeit képviseljük minden fórumon. Mik lehetnek ezek? Ilyen lehet az, hogy az egyéb ilyen hatósági ügyek, például, hogyha van valamilyen jogszabályváltozás, akkor azt rajtunk keresztül véleményeztetik, mi beszélünk a tagokkal, ha tudjuk, beleépítjük a jogszabályváltozásba, vagy időben, vagy pedig magát a tartalmát próbáljuk úgy, hogy az egy mindenki számára elfogadható, betartható jogszabály legyen. Ezekre a korábbi években volt példa, de ilyen lehet például az ilyen képzések és a képesítések kapcsolatos dolgok, ahol konkrétan a személyzetnek milyen előremenetelei, milyen időhöz kötött előremenetelei lehetnek, ezeket is szoktuk véleményezni. És van egyéb, ahogy említetted te is, például ott a parthasználati engedélyek kapcsán Budapesten, ahol igyekszünk egy olyan megnyugtató álláspontot összehozni, ami jó a lakosoknak, jó a fővárosnak, és jó egyébként a cégeknek. Nem mellesleg jó a turistának is, mert ugye ez a szám, ez a mostani előrejelzések szerint nem fog csökkenni, tehát ezzel együtt kell tudnunk élni, és ki kell tudni őket szolgálni.
De ha hogyha a személyhajó forgalomról beszélünk, akkor ebbe beletartoznak a menetrend szerint közlekedő dunai hajók, illetőleg beletartoznak a turistákat szállító hajók is.
Igen, ez sok esetben nem tér el, de igen, tehát van olyan kétféle útja van az utasnak. Az egyik az egyéni, amikor te mondjuk elmész a családoddal bárhova, és egyénileg veszel mondjuk egy hajójegyet, felszállsz rá és mész. És van a csoportos, és nagyjából ez a kettő meg is adja azt a tevékenységi kört, amiben ezek a hajók mozognak. A csoportos ugye nagyon egyszerű, bár érdekes, hogy például egy esküvő is csoportoshoz tartozik, mert pár ember szervezi meg, és ő kommunikál több emberrel, míg az egyéninél ugye gyakorlatilag mindenkivel egyesével kommunikálsz. De ebből adódóan mondjuk azt, hogy a menetrendi az inkább az egyéniekre szabott szolgáltatás, a csoportos pedig az a mindenki más, hát aki szervezetten célra jön.
Így van. Jó, mondjuk a másik is konkrét célra, mert el akar jutni erőcélre.
Ami közös az az, hogy hajóznak, az, hogy Budapestet szeretnék látni másképp, a vízről, jellemzően este, tehát ez a By Night program, ez nagyon kedvelt, mind a két esetben, és azért ne felejtsük el, hogy a menetrendben nem csak budapesti, hanem van vidéki járat is, tehát a Dunakanyarba is mennek föl akár Budapestről járatok, tehát nagyjából így lehet jellemezni ezt az egészet, hogy van a menetrendi, és mondjuk azt, hogy a rendezvény kiszolgálói.
Milyen messzire mennek legmesszebbre Budapestről hajók?
Ugye a Dunakanyar az... így a hajózás szempontjából, ami a személyhajózás szempontjából nézzük, az Esztergomig tart. Hogy most föl lehet-e menni idén Esztergomba, és az mennyi idő, abban most több átszállással, de ezt el lehet képzelni. De inkább az a jellemzőbb, hogy mondjuk Szentendrei, vagy pedig Visegrádig fölmegy a hajó, és ott egy másik, ott a lokális hajójárat. Ugyanúgy egyébként, mint Budapesten, csak még itt mondjuk a Margit-szigetet meg a Vigadót köti össze egy mondjuk egy hajójárat, addig ott mondjuk Zebegényt meg Esztergomot, vagy Zebegényt meg Visegrádot köti össze.
És gyakorlatilag... Bocsánat, mi az oka annak, hogy át kell szállni egy hajóra? Az a hajó, amelyik odáig fölmegy Visegrádig, az miért nem tud tovább menni?
Ezt a Mahart-Pász nevem csinálja ezt a szolgáltatást. Az, hogy egy hajó menjen végig, ez egyébként pusztán, ha egy utas felszel egy hajóra, szerintem egy idő után ő szeretne majd kiszállni. A mai világban, ahol 9 másodperc egy videó a TikTokon, azért az, hogy 6 órát menjünk Esztergomig föl, az szerintem már nem egy olyan piac, ami meghozná az eredményeket.
Hány hajó áll szolgálatba az utazó vagy az utazók számára, akik mondjuk családdal mennek, megveszik a jegyet, tehát a menetrend szerint, na csak eszembe jutott ez az, hogy menetrend szerinti, illetve a másik csoportban mennyi hajó tartozik?
Az az érdekes, hogy minden hajó tud menetrendi lenni, de nem minden menetrendi tud rendezvényes lenni.
Attól függ, hogy milyen táblát tesznek ki az oldalára.
Így van, de valójában a menetrendinek az a jellegzetessége, hogy mondjuk... vagy fix padsor van benne, vagy olyan fix ülések vannak, amivel gyakorlatilag, mint egy busz kell elképzelni. A rendezvényes hajók pedig a mobil bútorzattal át lehet alakítani. Lehet csinálni egy nagy konferenciatermet széksorosan székekkel, a felső fedélzetén meg mondjuk egy ebédhez, egy állófogadáshoz ilyen koktélasztalokkal be lehet rendezni. Tehát a rendezvényes bármikor tud menetrendi lenni, a menetrendi pedig kevésbé tud rendezvényes. Ez körülbelül egy 40 hajó az, ami állandóan mondjuk a menetrendben jár különböző időszakokban. Egyébként érdekes, hogy szezonban ez több mint 50 menetrendi indulást jelent Budapesten, amit így előre meg tudsz nézni, hogy te mire akarsz felszállni. És ezektől van az ilyen történelmi jellegű hajótúráktól kezdve a modernebb, italos, nem italos, vacsorás, ebédes, boros, és stb.
A tematikus.
Igen, amit csak el lehet képzelni. És akkor vannak olyanok, ahol ki tudsz szállni bizonyos helyen, mondjuk Margit-szigeten mész egy kört, visszaszállsz, és visszamész mondjuk a belvárosba. És akkor vannak olyanok, amiket úgy tudsz megtenni, hogy akár ez több napos ilyen jeggyel is elérheted. Tehát nagyon szertágazó ez.
Mennyi utas vesz részt a szezonban? A szezon egyébként ugye elkezdődött, meddig tart?
Igen, ez érdekes. Tegnap el is mondtam, hogy a szezon az, ugye szezonnyitó.
Igen.
Igen, áprilisban, amikor már egyébként részben már megy a szezon, és az az érdekes, hogy a szezon valójában Budapesten ilyen, hogy szezon már nincs. 365 napos működés van.
Hát voltak éppen, hogyha nem zajlik a jég a Dunán, igen, akkor az ide látogató, télen ide látogató turista simán szerintem fölülne, ha van rá lehetőség.
Képzeld el, hogy december végén, mondjuk január első hétvégéig, azt lehet, még a december is egy ilyen szezonszerű mozgásban van, vagy ilyen terhelést kap. nincs már ilyen, hogy szezonon kívül, van egy fő szezon, ami mondjuk azt, hogy tavasztól késő őszig tart. 8,1 millió turista volt tavaly Magyarországon. A mi becslésünk szerint ennek a fele hajózik. Vagy hajóval érkezik, vagy pedig felszáll valamilyen előbb említett hajóra, és vagy csoportosan, vagy egyénileg, de élvezi a budapesti látképet.
Az üdülőhajóknak a sorsát is ti gondozzátok valamilyen szinten? Vagy van ráhatásotok? Tehát akik
szállodahajókra
gondolok.
Ha azt nézzük, hogy ki, a szárazföld felől hogyan vannak kiszolgálva, akkor a tagjaink között vannak olyan tagok, akik biztosítják az ő kikötősi helyüket, és az ottani ilyen inverz, vagy akár az egyéb logisztikai igényüket ki tudják szolgálni. Üzemanyag, szemétszállítás, különböző ilyen loadingolásnak hívják, ahol beviszik az árut, meg a mosoda.
Föltöltés.
Meg a így van.
Kipakolás.
Ezekre föltöltés. Vannak különböző szolgáltatók, és van olyan tagunk, aki kikötővel látja el őket. Tehát ha azt nézzük, hogy a kikötő oldaláról a tagjaink kezelnek-e ilyet, akkor igen.
Hogy áll most a Hol álljanak meg a hajók című végtelenített történet 2026-ban, mert ha jól emlékszem, tavaly vagy tavaly előtt már pont beszéltünk arról, hogy most melyik rakpart lesz alkalmas, nagyon bent vannak a hajók, ki kéne őket vinni, de ott meg pontosan a loadingolásnak a lehetősége, a rakpartok kiépítése, tehát itt azért az infrastruktúrát nagyon meg kellene változtatni ahhoz, hogy minden úgy történjen, ahogy mondjuk szeretnék. Hogy álltok most?
Úgy állunk, hogy folyamatosan egyeztetünk, de az idő az fogy. Most kellene már egy olyan tervnek az asztalon lennie, hogy ez, amikor lejárnak a parthasználati engedélyek 26 év végén, mindenkinek a fővárossal kötött engedélyek.
Ezeket milyen hosszúra lehetett annak idején megkötni?
Hát változó, egy évtől több évig, tehát mondjuk így. De most egységesen mindenhol lejár, és a mostani építési, Duna építési szabályzat szerint vannak olyan kikötőhelyek, amik vagy nem alkalmasak arra, hogy ott hajók megálljanak, vagy pedig eleve nem engedi azt, hogy azzal a funkcióval álljanak meg. Tehát például akár a menetrendi, akár a szállodahajó, stb. Mind a fővárosi építési iroda, tehát a városfejlesztési irodával, mint a Visit Budapesttel folyamatosan egyeztetünk. Ez két különböző terület. Az egyik inkább ez a műszaki paraméteres, a főépítész vezetésével, a másik pedig a Budapest turisztikai stratégiáját tervezi. Tehát az egyik
egy kettő nincs mindig harmóniában egymással.
Én azt gondolom, hogy jó úton járunk. Itt időtávban eleve nem is egyeznek, mert az egyik egy mostani megoldásra keres megoldást, ami, vagy egy mostani problémára keres konkrét megoldást arra, hogy valahogy működjünk 27-től is, a másik pedig egy hosszabb távú, akár 10-20 éves stratégia is lehet, és azt gondolom, hogy ez a jó út, hogy mind a kettőt figyelembe tudjuk venni. Mind a kettőnél az alaprendezési elve az, hogy a lakosok mit szeretnének, hogyan tudjuk a számukra minél jobban visszaadni a partot.
Az élhetőbb város.
Az élhetőbb város. Mi ezzel egyetértünk, tehát keressük meg ezeket a pontokat, és abszolút támogatjuk azokat a fejlesztési terveket, hogy legyen rendezettebb, szebb, modernebb, ahol kell a rakpart. Egész egyszerűen azt kell most szerintem jól körvonalazni, hogy ennek mik legyenek a lépései. Mi azt mondjuk, hogy több lépés kell, több ütemet kell beletenni. Bízunk benne, hogy ezzel...
Mik lennének ezek? Csak célmondatokban.
Jó. Az első és legfontosabb az, hogy a rendezettséget nézzük, mint ezt a fogalmat, az, hogy például azonos színnel legyenek lefestve a kikötők. Tehát ez egy ilyen vizuális, a szennyeződést azt mondjuk próbáljuk meg valahogy így mederbe terelni. De felmerültek olyanok, hogy milyen dizájn megoldások legyenek a kikötőn, hogy a híd az szögletes, vagy egy íves legyen, stb. Az is felmerült, hogy milyen magas legyen egy kikötő. A kikötőben a parti oldalról milyen egységek legyenek, totem oszlop, ahol egy tévé legyen bent, ami digitálisan hirdet valamit, vagy pedig egy statikus kép, vagy stb., de hogy egységes, milyen legyen a burkolat egy kikötőt. Erre vannak már jó gyakorlatok, mert akár a közforgalmú kikötőkben is korábban 10 után elindult egy ilyen fejlesztés. Ezek egész jók, ilyen jó megálló helyek, mondjuk így, de van egy komoly probléma mindenhol, hogyha pusztán csak azt nézzük, hogy az utasok a parton várakoznak, akkor sok esetben nincs se árnyék, se
így van,
semmi
így
ilyesmi. Van. Tehát igazából ezt valahol innen is végig kell gondolni, hogy a parton mi az, ami még elviselhető, és melyik parton viselhető. Mert vannak olyan partszakaszok, ahol ez kevésbé ront a látványon, és van, ahol egyáltalán nem illik.
Hát illetve van, ahol van hely, van, ahol pedig már az út, tehát a gépjárművek is ott mennek nagyon igen. közel.
És akkor a másik dolog pedig az, hogy valahol már van kiépítve áram, tehát eleve nem kell, hogy járjon semmilyen segédgép, stb. Ilyen például pont a 13. kerület, ami egyébként így valahogy úgy átalakulás felé megy, és egy más funkciót szeretnénk oda tenni, így a fővárostól ezt az infót kaptuk, hogy más szeretnének, de mi nem értjük ezt, hogy egyébként egy jól kiépített, erre a funkcióra felépített egység, annak miért kell elköltöznie, és máshol egyébként várhatóan akkor ugyanezekkel a problémákkal kell szembenézni, inkább itt szeretnénk rendezni helyben ezeket.
Hát igen, és ráadásul ugye, ha 26-ben lejárnak ezek az engedélyek, most 8 hónap van hátra, de ha itt valami változás történik, januártól ugyanúgy folyik a Duna tovább, tehát ugyanúgy meg kell oldani. Mire számítatok?
Mi arra számítunk, hogy lesz ezeknek a beszélgetéseknek olyan kimenetele, amivel gyakorlatilag több ütemben meg tudjuk valósítani a közösen kitalált végleges, vagy ilyen fejlesztett rakpartot, és ezeket a mérföldköveket jól tudjuk definiálni, és azokat közösen jól be tudjuk tartani.
Hát voltak éppen, ahogy a számokat említetted, 4 millió ember szórakozásáról van szó.
Igen.
Ha 8-at megfelezzük, ugye azt mondta, hogy 8 és fél jár ide. Budapest ma már megkerülhetetlen egy olyan program lehetőséggel, és szerencsére megkerülhetetlen, ha már itt van a Duna a lábunk között,
igen.
hogy akkor az legyen, és még ugye rengeteg elképzelés van már évtizedek óta a taxizással, a vízitaxizással, minden egyéb mással, ami a következő időszaknak a terméke tud lenni.
Rengetegféle fejlesztés van, azt gondolom ebben. Nagyon fontos az, hogy mi látjuk azt, hogy hogyan lehetne ezeket a csúcsidőszakokat, ami mondjuk a By Night-nál alakul, egy picit így csillapítani, hogy ne ilyen tüskeszerű kiugrások legyenek, és például javasoltuk azt is minden fórumon, hogy a város fényei legyenek hosszabban kivilágítva, ne 11 óráig, meg télen 10-ig, hanem akár menjünk a 12, vagy éjfél és az 1 óráig, mert bizonyos latin-amerikai vendégeknek az, hogy vacsora után ők még elmenjenek 11-től hajózni, ez teljesen normális az ő ilyen életritmusukhoz.
Így van.
És ezáltal gyakorlatilag nem ebbe a 9-től 11-ig, tehát 2 órában van szezonban By Night, hanem akkor ki lehetne tolni 4 órára. És ez csillapítaná az ilyen pontszerű terheléseket, akár a rakpart és a Duna között, akár pedig a forgalomban minden oldalról.
Jó munkát!
Köszönjük szépen!
Fillér Zoltán a Személyhajósok Szövetségének főtitkára volt Buza Sándor vendége. Most friss hírek következnek, majd jövünk vissza további hajózással kapcsolatos témákkal. Itt lesz Garami Gábor, aki óceánjárókkal kapcsolatos tapasztalatait osszam.